Kedves gyülekezet, Pál apostolnak a Timóteushoz írott második leveléből olvasom a Szent Igét, Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből, a második fejezetnek az első verse álljon előttünk, amelyet fönnállva hallgassunk meg. Tehát Pál apostolnak Timóteushoz írt második levelének a második fejezetének az első verse így hangzik. Te annak okáért, én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben. Eddig olvasom az igét. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, az útmutatónk mai igék közül az egyikként ezt a igét állította elénk, és ez a rövid kis igei gondolat az, ami engem megérintett, és amiről gondoltam, hogy ezen a délelőttön néhány szót szeretnék szólni. Két dolog gondolkodtatott ezzel kapcsolatban, amit az apostol a ifjú szeretett tanítványának, Timóteusnak a szívére helyezett, mint fiának, ahogy itt említette is a felolvasott igében, te fiam, tehát a fiának mondott el is. Ez a két gondolat, amiről szeretnék ma beszélni, az egyik az, hogy miért is fontos az, hogy mi erősödjünk meg a Jézus Krisztusban való kegyelemben, a másik kérdés pedig az, hogy hogyan is lehetséges megerősödni a Jézus Krisztusban való kegyelemben. Az előbb felolvasott, az imádság előtt felolvasott rész a Cselekedetek könyvéből azt a Pálnak azt az útját írja le, amikor Korintusba érkezett, és ott az ő szolgálatát elkezdte, és ahol sok-sok konfliktusba került. Tulajdonképpen Pál apostol itt korintusi gyülekezethez való kapcsolatát, azt nagyon jól ismerjük az ő két leveléből, és tulajdonképpen a korintusiakkal olyan felemás kapcsolata volt, hisz arról olvasunk, hogy néha megtapasztalta azt, hogy támadások is érték ott, de ugyanakkor pedig azt is láthatjuk, hogy éppen a korintusi gyülekezetnek is elmondta azokat a nehézségeit, azokat a próbáit, amiket ki kellett állnia. A korintusi második levélnek a 10.-12. fejezetében leírja azokat a próbákat, amiket neki az evangéliumért ki kellett állnia, és azt a sok veszedelmet, amin keresztül kellett mennie azért, hogy az ő szolgálatát teljesen betöltse. És az ifjú Timóteusnak is arról beszél, hogy ahhoz, hogy a szolgálatodat elvégezd, ahhoz, hogy teljesen betöltsd a te küldetésedet ebben a világban, erre szükség van arra, hogy megerősödj a Krisztusban való kegyelemben. Pál sem tehette másképp, Pálnak is csak akkor volt ereje, azért tudta azokat a próbákat végig harcolni és győzedelmesen megharcolni, mert ez volt az ő életének a legfontosabb momentuma, a Krisztussal való közössége, amiben ő igyekezett megerősödni. Mert tudta azt, hogy másképpen nem megy. Persze mi lehet, hogy azt gondoljuk, hogy hát jó, de hát Pál apostol, Timóteus egy különleges korszakban élt, illetve hát azt is elmondhatjuk róluk, hogy hát ők egy különleges szolgálatot kaptak, ők evangélisták voltak, Pál apostol tulajdonképpen az egyik talán legnagyobb apostola volt az Úrnak, aki elvitte az evangéliumot a pogányoknak. Isten egy különleges feladatot bízott rá, hát neki nagyon szükség volt arra, hogy megerősödjön. Neki ilyen feladatai voltak, de hát mi nem vagyunk se Pál apostolok, se Timóteusok, rólunk nem fog megemlékezni, talán senki a jövőre nézve, a nevünk nem lesz felírva ilyen könyvekben, bár Isten igéje azt mondja, hogy valami más könyvben pedig föl leszünk írva, és ez a fontosabb. Tehát, hogy mi úgy gondoljuk, hogy hát hiába beszél az apostol a Timóteusnak, az egy más korszak volt, egy más helyzet, illetve ugye ők arra voltak elhívva az evangéliumot, hirdessék, ők teljes idejükben, teljes szívükkel szolgáltak az Úrnak, de hát mi nem ilyen gyermekei vagyunk az Úrnak, mi egyszerű emberek vagyunk, akik a hétköznapokban tesszük a magunk is dolgait, dolgozunk, vagy akár már nem dolgozunk, éppen a pihenésünket próbáljuk valami hasznos módon eltölteni, mert nyugdíjassá váltunk. Tehát, hogy mi nem abban az élet helyzetben vagyunk, mint az apostolok. De én azt gondolom, hogy azok a kísértések és azok a próbák, amiket a tanítványoknak át kellett élni, és nyilván nem azért, mert egyik városból a másikba üldöznek bennünket, mint az apostolt, és nem ilyen formában, ahogy ezt az akkoriak átélték, de hogy a kísértő ugyanúgy támad reánk is, ugyanúgy megpróbál bennünket is ellehetetleníteni, ugyanúgy próbálja a mi hitünket meggyengíteni, erőtleníteni, és ugyanazokkal a próbákkal állunk szembe, mint az akkori tanítványok, csak a próba ugyanaz, csak más módon jönnek ezek a kísértések. Igen, Pál apostol arról beszél, hogy ő nagyon sok próbát kiállt az életében. És lehet, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ez neki volt az a privilégiuma, vagy ő volt az, aki ezt átélte. Mi már egy egészen más világban élünk, nekünk ilyen gondjainknak nem kellene, hogy legyenek. És általában a kísértéssel kapcsolatban is szeretjük a dolgokat egy kicsit félre söpörni, mert úgy gondoljuk, hogy hát mi nem azért hivattunk el ebbe a világba, hogy ezeket a kísértéseket kelljen átélnünk, hanem mi azért hivattunk el, hogy az Úrral éljünk, az Úrral járjunk, az ő szeretetében élhessük le az életünket, és majd bemenjünk az Isten országába. Pedig Isten igéje arról beszél, hogy a hívő ember nem kerülheti el a kísértést, bármennyire szeretné. Én azt gondolom, hogy amikor Pál apostol elindult a Krisztus követésének az útján, nem azzal a vágyjal és gondolattal indult el, hogy ó, milyen jó lesz az életem, mert körbe kell rohannom az egész akkori világot, egyik városról a másikba eljutnom, és arra gondolt, hogy milyen jó lesz majd az Úrért szenvedni, és milyen jó lesz majd, hogy megköveznek, és ilyen dolgok. Nem erre gondolt, hanem átélte azt a szabadítását az Úrnak, ami megváltoztatta az ő életét. És mégis ezzel együtt, emlékezzünk csak az ő elhívásával kapcsolatban, amikor az Úr Ananiást elküldte Saulushoz, hogy elmondja az Úrnak az üzenetét, akkor azt mondja Saulusról Ananiásnak az Úr, hogy majd meglátja, hogy mennyit kell neki szenvednie az én nevemért. Miért kell a hívő embernek szenvedni? Vagy egyáltalán kell-e szenvedni a hívő embernek? Kell-e megtapasztalni a kísértéseket? Amikor Jézushoz odament Péter egyszer, és megkérdezte tőle, hogy Uram, de mi mindenünket elhagytunk. Mi hátrahagytuk az életünket, mi egy új életet kezdtünk veled. És azt kérdezte Jézustól Péter, hogy de mi lesz akkor nekünk? És emlékezzünk csak arra a szép gondolatra, amit akkor elmondott az Úr Jézus Péternek, amikor azt mondja, hogy a Márk evangélium a 10. fejezetéből idézem ezt a szöveget, azt mondja, nincs olyan, aki elhagyta mindezeket, házakat, földeket, testvéreket, és aztán tovább mondja ezeket a dolgokat, ne kapna századjit ebben az időben, házakat, fitestvéreket, anyákat, gyermekeket, szántóföldeket, és a jövendő világon pedig örök életet. Ugye, amikor Péter meghallotta ezeket a szavakat, akkor úgy gondolom, hogy örvendezett, hogy ó, de jó, az Úrral együtt, a vele való közösségben ugyan dolgokat elhagytunk, ugyan dolgok megváltoztak az életünkben, de hogy Isten mennyi ígéretet adott nekünk, ettől nincs örömteli dolog. És azt mondja, a jövendő világban pedig a miénk lesz az örök élet. Igen, átélni a fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, átélni azt, hogy Isten mellénk állít embereket, és milyen nagy dolog mindaz az ígéret, amit Isten nekünk adott, de aztán mi szeretünk bizonyos dolgokat kihagyni, vagy inkább átsiklani fölötte, olyan ez, mint amit nem szeretnénk meghallani. Nem akarunk meghallani sokszor dolgokat. Amit nem akarunk hallani, ugye szokták mondani, hogy van ilyen, hogy részleges sükettség az ember életében, amikor halljuk, de nem akarjuk meghallani. Nem akarjuk, hogy eljusson a tudatunkig, és olyan, mintha nem is történne meg, vagy nem is hallatszott az, amit mondtak nekünk, hanem megyünk tovább. Hát olyan ez is, amit ott Pál vagy Péternek az Úr Jézus elmond, és amit talán rosszul esik az embernek, hisz azt mondja ott Péternek az Úr Jézus amellé, amikor azt mondja, hogy mennyi mindent nyertek ti, és még a végén a tietek lesz az örök élet, és így folytatja az üldözésekkel együtt. Vagyis a próbákkal együtt. Na ugye ez az, amit mi szeretünk félretenni. Ez az, amit nem akarunk meghallani, mert mi nem erre gondoltunk, hogy az Úr Jézus, amikor azt mondja, hogy engem üldöztek, akkor ne gondoljátok azt, hogy nektek könnyebb lesz, mert titeket is üldözni fognak. Vagyis ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy ugyanúgy fognak bennünket egyik városból a másikba üldözni, mint egykor Pál apostol tette, vagy Pál apostollal tették, hanem azt jelenti, hogy ugyanúgy lesznek nekünk is próbáink, amiket át kell majd élni. De hogyan lehet ezekben megállni? És egyáltalán miért van erre szükség? Mert az emberben felvetődik, és bevallom, bennem is sokszor felvetődik, amikor valami kísértés éri, akkor felsóhajt magában az ember az Úr felé, és azt mondja, hogy de Uram, hát miért kell ez? Az ember azt gondolná, hogy akkor, amikor meghallotta az Úrnak a hívó szavát, ugye, meghallottuk mindannyian, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, megterheltettetek, és én nyugalmat adok néktek. Akkor azért jöttünk hozzá, hogy ezektől az élethelyzetektől, ezektől a kísértésektől, ettől a nyomorúságtól megszabaduljunk, és aztán azt veszünk észre, hogy hát mégis maradtak kísértések. És nem az történt, hogy minden abban a pillanatban megszűnt, dolgok megszűntek, és ahelyett jöttek mások. Hát nem ezért indultam el az Úr útján. Nem ezt erre számítottam, hanem azt gondoltam, hogy békességem lesz. Ugye szoktuk említeni a tékozló fiú történetében azt a részt, amikor hazajön a tékozló fiú, átöleli, megcsókolja az atya, levágják a hízott túlkot, és azt mondja, hogy örüljetek. Na hát ezt a pillanatot szeretnénk az életünkben tartósítani, hogy az, amikor átéljük azt, hogy átölelnek, megcsókolnak, és örvendezünk, és vígadunk, és látjuk magunkon a szép ruhát, látjuk a sarut, a gyűrűt, hát ez az a hívő élet, amit mi szeretnénk megtapasztalni egész életünkben. De én mindig elmondom azt, hogy de mi van másnap, amikor föl kell ez a fiú? Akkor jönnek a dolgos hétköznapok. Tehát jönnek azok a kísértések előzről, amelyek eddig is ott voltak ennek a fiúnak az életében. Miért hagyta el az apát? Hát mert elege volt, hogy mindig az apa mondja meg, hogy mit csináljon. És másnap, amikor felébredt a fiú, akkor ugyanúgy reggel mentek hozzá, fiam, ébredj, induljunk, mert a munka vár bennünket. És ugyanúgy jöttek ezek a kísértések. Hát akkor semmi változás nincs a hívő ember életében. Ha megnézzük az előbb felolvasott igeszakaszt, a korintusi tartózkodását Pálnak, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok dologra megadja a választ ez a kis rövid vers rész, vagy rövid rész, ez a 11 vers, amit felolvastam, mert betekintést látunk abba, hogy Pál hogyan végzi az ő szolgálatát, és betekintést találunk abban is, hogy Isten hogyan erősíti meg az Úr az ő szolgálatában, és azok a szenvedések, vagy azok a próbák, amik őt érik, hogyan lehetnek elviselhetőbbek az Úrral való közösségben. Mondhatjuk azt, hogy az ő terhe hogyan lehet gyönyörűséges, mert ugye Jézus azt mondja, hogy az én igám könnyű, és az én terhem könnyű, és az én igám gyönyörűséges. És én mindig elgondolkodok azon, hogy hát hogy lehet egy iga gyönyörűséges. Mert az iga bennem mindig azt a képet hozza föl, hogy az ember megy és húzza és viszi és csinálja, és bevallom őszintén, nekem soha nem a gyönyörűség jut ezzel kapcsolatban az eszembe, hanem inkább a fáradtság és az, hogy mikor lesz már vége. De hogyan lehetséges ez, hogy ez gyönyörűséges lesz? Vagy hogyan válik gyönyörűségessé, vagy hogyan tud Isten bennünket ezekben a harcokban megerősíteni? Hát látjuk Pálnak a szolgálatát, amikor Korintusba ér, és azt olvassuk, hogy ment a zsidókhoz, és újra vetekedett velük. Újra és újra elmondta azt, amitre Isten őt bíztatta, beszélgetett az isteni dolgokról. Nagyon fontos feladata volt ez az apostolnak, és mindaz idáig nagyon jól fogadták őt, és nagy szeretettel fogadták őt, és talán még azt is elmondhatjuk róla, hogy tisztelték ezt a nemes farizeust, aki ugye eljutott Jeruzsálemből, akinek a híre azért eljutott mindenkihez, a legjobb iskolákban tanult, Pál is az ő műveltségén, az ő beszédén ez nyilvánvalóan meg is látszott, és szívesen beszélgettek velük, vele mindaddig, amíg bizonyságot nem tett az ő megváltójáról. És onnantól kezdve minden megváltozott. És úgy bennem volt az a gondolat, hogy vajon mit érezhetett Pál? Mit érezhetett az a Pál, aki, amikor beszélt ezekkel az emberekkel, akkor talán ott volt benne az a gondolat, hogy ó, milyen nyitottak ezek, milyen kedvesen beszélgetnek velem, mennyire fontosnak tartják, hogy én beszéljek azokról a dolgokról, amiket én megismertem az Isten szeretetéből. Tehát, hogy valami reménysugár volt benne, hogy nem lesz hiába való az ő itteni szolgálata. És mondhatjuk, hogy derült égből jött a villámcsapás, amikor elmondta, hogy ő számára kicsoda a megváltó Jézus Krisztus, és innentől kezdve minden megváltozott. Igen, addig, amíg a hívő ember beszél a jóságról, a hűségről, amíg megpróbálja megmutatni az ő életével azt a fajta életet, amit az Úr tanított nekünk, a tisztességet. Addig az emberek hallgatnak ránk, vagy talán, ha nem is értenek meg, de legalább valamit mégis láthatnak az életünkből, és talán elismerik azt, amit mi mondunk és teszünk. De mihelyt hitünkről kezdünk beszélni, akkor olyan könnyedén ledintenek. Pedig mi úgy szeretnénk, hogyha az emberek ugyanúgy átélnék azt, amit mi átéltünk az Istennel való közösségben. Olyan jó lenne, hogyha ők is megtapasztalnák, megértenék az Istennek a szeretetét az életükben, és azt vesszük észre, hogy minthogyha ezt nem akarnák. Jól ismerjük Jézus történetét azzal a fiatal emberrel, akit a Szentírás csak a gazdag ifjúnak nevez, és olyan kedves ez a történet, amikor jön ez a fiatal ember, mondja, hogy jó mester, mit kell tennem, hogy örök életem legyen, mit kell tennem, és mondja az Úr Jézus, hát tudod a parancsolatokat, persze, hát én ezt gyerekkoromtól kezdve megtartottam, és igyekeztem, és nagyon érdekes, amit az ige mond erről a fiatal emberről, azt mondja az ige, hogy és az Úr Jézus megkedvelte őt. Tehát, hogy mondhatjuk azt, hogy végre találkozott valakivel, aki ennyire nyitott, akiben olyan vágy van arra, hogy Istenhez még közelebb kerüljön, még erősítse az Istennel való közösségét, és amikor azt mondja neki az Úr, hogy barátom, hát add el vagyonodat, és gyere, kövess engem, legyél az én követőm, és gyere mindig az úton velem, akkor szomorúan elmegy. Milyen érzés lehetett az Úr Jézusnak, amikor azt látta, hogy innentől kezdve pedig már nem akarta ezt az utat. Hát nincs annál rosszabb, amikor az ember, a hívő ember azt tapasztalja meg, hogy mint hogyha nem lenne gyümölcse az ő munkájának. Mózes azt mondja a 90. Zsoltárnak a végén, hogy és az én munkámat tedd állandóvá. Az én munkámat, vagy a mi munkánkat tedd állandóvá. De amikor azt érzi a hívő ember, hogy mindaz, amit mond, mindaz, amit tesz, az sokszor olyan, mint a falra hány borsó. Ugye lepereg, lejön, nem hallgatnak rá. Milyen szomorú ezt átélni annak, aki szeretné, hogy a másik ember ugyanúgy átélje az Isten szeretetét, ahogy ő is átélte. És milyen szomorú, amikor ezt nem látjuk. És amikor Pál azt mondja, hogy fiam, erősödjél meg a kegyelemben, erősödjél meg a kegyelemben, akkor arról beszél, hogy fontos, hogy bízzál az Úrban. Abban az Úrban, aki megígérte neked azt, hogy nem engedi, hogy a te munkád hiába való legyen. És nem engedi azt, hogy emiatt te elkeseredj. Pedig olyan könnyedén el tudunk keseredni ezekben a helyzetekben is. Az Úr pedig nem hagyja, hogy ez így legyen, hanem mellénk áll. Ahogy Pál apostol mellé is odaállt, és adott neki bátorítást. Hogyan adta a bátorítást? Az egyik dolog az, amire talán mi is vágyunk, hogy valami kis győzelem, vagy valami kis gyümölcse legyen az én szolgálatomnak. És Pál ezt megadta, vagy Pálnak megadta ezt az Úr, és azt mondja az ige, hogy először megtért Krisztus az egész háza népével, aztán arról olvasunk, hogy többen kezdtek már hinni a megváltóban. Hát milyen nagy dolog lehetett ez Pálnak, és higgyük el, hogy az Úr tudja, hogy mi könnyen el tudunk keseredni, amikor azt érezzük, hogy tesszük a dolgunkat, csináljuk a munkánkat, és mintha nem lenne látszata. És az Úr odaállt az apostol mellé, és egy kis bátorítást adott neki. Hosszú idő után végre valami kis gyümölcs elkezdett látszani az életében. Hisz az előzőekben, ahogy leírja a Szentírás, a Cselekedetek könyve, azt látjuk, hogy szinte mindenünnen menekülnie kellett. Menekülnie kellett Filippiből, Tesszalonikából, ugyanúgy nem értették meg őt Athénban és a többi helyen sem, és most úgy nézett ki, hogy Isten egy kis bátorítást ad neki. Bátorítás volt számára, és bátorítás volt annak a kicsi gyülekezetnek, az ingadozóknak. Mert akkor, amikor megtért Krisztus az ő háza népével, akkor azt olvassuk, hogy a gyülekezet is egy kicsit megerősödött. Jobban mertek bizonyságot tenni, és bátran megmerték vallani ami az ő hitüket. Igen, testvérek, szükségünk van a gyülekezetben, Isten népe életében arra, hogy legyenek ilyen kicsi, apró gyümölcsök mind a magunk, mind a gyülekezet életében, mert ez ad nekünk erőt, és az Úr tudja ezt. De mi kell ahhoz, hogy ez meglegyen? Arra van szükségünk, hogy bízzunk az Úrban, erősödjünk meg a Krisztusban való kegyelemben. Vagyis, hogy közösen is menjünk oda, hogy imádkozzunk ezért a dologért, mert Pál apostol nem csak az igét hirdette, nem csak az ő egész életével tett bizonyságot, hanem arról tudunk a Szentírásban, hogy imádkozott. És itt is, ebben a történetben is azt látjuk, hogy imádkozik, mert az Úr éjszaka mellé állt. Nincsen az életünkben gyümölcs, mert nem erősödünk meg a kegyelemben. Pál azt mondja Timóteusnak, hogy erősödjél meg, és ez nem megy másképpen, csak az, hogyha imádkozunk, ha jövünk az Úrhoz, ha közösen. Nem véletlenül mondja az apostol, hogy tartassanak imádságok és esedezések minden emberért. Ez a gyülekezet feladata. És mi imádkozunk. És mi jövünk az Úrhoz. Az elmúlt héten egy kis csendes délutánunk volt Csaholcon a testvérekkel, meghívott a Laci testvér néhány jó barátját más gyülekezetbe, vagy kisebb gyülekezetbe járó testvérek közül, és az egyik férfi, aki egy nagyon egyszerű és nagyon kedves cigány ember volt, megkérte a Laci testvér, hogy hát bevezetőül imádkozzon. És ugye mindenki állt, hogy imádkozunk, és ez a férfi ott helyszínen letérdelt, és úgy imádkozott. Persze mondhatjuk, hogy ez nem egy nagy dolog, mert mások is imádkoznak letérdelve, de számomra azért volt ez olyan érdekes dolog, hogy mindenki állva imádkozott, és ő úgy érezte, hogy neki le kell térdelnie. Ami azt mutatja meg, hogy, és nem volt ez képmutatás nála, nagyon jól lehetett ezt érezni, hanem számára ez fontos volt. Mint hogyha azt látnám, hogy ő mindig így tette, hogy letérdelt. Persze nem attól függ az imádságunk, hogy letérdelünk-e, vagy ülve imádkozunk, vagy állva, vagy másképpen, hanem inkább én azt gondolom, hogy az a kérdés, hogy milyen a komolysága. Hogy mennyire vesszük mi ezt komolyan. Ha nincsen gyümölcs az életünkben, ha nem látjuk azt, hogy Isten megáldaná az életünket is, én nem azt mondom, hogy attól lesz majd nagy ébredés, hogyha mi imádkozunk. Mert ez nem rajtunk múlik. Nem mi erőltetjük ki azt, hogy a gyermekeink, unokáink, szeretteink megtérnek. Isten nagy ajándéka ez. De hogyha mi sem vesszük komolyan, akkor miért várnánk azt, hogy győzelem legyen? Pál apostolék meg akartak erősödni a kegyelemben, vagyis az Úrhoz mentek, imádkoztak. És mi történt? Valami kis elmozdulás történt a gyülekezet életében, és az ingadozók is megerősödtek. Tehát Isten adni akar nekünk ilyen bátorítást, ha mi komolyan vesszük. Ha nem, akkor lehet várakozni, hogy majd Isten valamit ad, de csak akkor lesz változás a magam életében, a családom életében, a szeretteim életében, a gyülekezetet életében, az egyházad és Isten népe életében, ha ezt komolyan veszem, hogy meg akarok erősödni az Istenben való kegyelemben, az Úr Jézusban való kegyelemben. És így bátorítást kapott Pál apostol ebben. De mi volt mégis a legnagyobb bátorítás, mert nem mindig történt ez meg Pál életében sem. Megajándékozhat ilyenekkel is az Úr. De ami tovább vitte őt, az egészen más volt. Eszembe jutott az a rövid kis történet a Ószövetségben, ami Illéssel történt meg, emlékezünk csak ott a Kármel hegyén a nagy csoda, amikor Isten megmutatta az ő hatalmát, és az Isten népe egy akarattal mondta azt, hogy én az Úrral vagyok, és az Úrral akarunk járni, és ő benne megerősödni. És amikor lecsengett mindez, ez a kis fellángolás, akkor ugye megint jött a király, a felesége, Jezabel, és jöttek ezek a problémák, és Illésnek futnia kellett. És megállt az Úr előtt, és az Úr megkérdezte, hogy mi a bajod, Illés. És elmondta, hogy mi a baja. És az Isten megmutatta az ő hatalmát, jött a nagy csoda, fölvindulás, megmozdult minden, és azt mondja az Úr, hogy de az Úr nem volt jelen, vagy az igaz, hogy nem volt jelen, hanem mi az, amiben megtapasztalta Illés az Isten jelenlétét, azt mondja, és jött egy halk és szelíd hang. Hát ez volt az Úr jelenléte, ami őt tovább vezette az ő úton, útján. És ugyanez volt Pál apostolnál is, amikor persze átélte azt, hogy Isten csak megmutatta az ő hatalmát, úgyhogy néhányan csak csatlakoztak a gyülekezethez, látta, hogy volt valami megújulás a testvérek életében, de nem ez volt az, ami a legfontosabb volt a kísértései, a próbái között, hanem az, amit az Úr ott csendben, ebben az imádságban mondott el az apostolnak, hogy én veled vagyok, és senki nem támad rád, hogy ártson néked. Tehát, hogy én veled vagyok. Erősödjél meg a kegyelemben. Miért fontos ez? Mert csak az Úrral való közösségben tud az ember felvidulni. Mert az az ígéret, amit Isten nekünk ad, ott bent a belső szobánkban, az nekünk elég a győzelemhez. Ha megnézzük a Szentírásban azokat a hithősöket, akiket Isten elénk állított, akkor azt látjuk, hogy mindenki úgy tudta végig csinálni az ő harcát, pedig senkinek nem volt könnyű harca, csak úgy tudta, hogy először Isten nyilvánvalóvá tette számukra azt, hogy ő velük lesz. Mózes hogy mert elindulni a fáraóhoz, hogy elmondja azt a, hát mondhatjuk, hogy fantasztikus és lehetetlen kérést, amit az Úr rábízott. Oda megy a fáraó elé, és azt mondja, hogy engedd el az én népemet. Hát ez botorság, emberileg nézve. Hogy mer valaki ilyet tenni? De miért merte megtenni? Mert Isten azt mondta neki, hogy én veled leszek, én veled vagyok. Vagy amikor elindul 300 emberrel Gedeon a ellenség ellen. Miért merte ezt megtenni? Mert Isten azt mondta, hogy én veled vagyok, és megvered Midiánt, mint egy embert. Mert ebben bízott, mert ezt elhitte. És akkor le lehet győzni az akadályt. Ugyanezzel az ígérettel indult el Dávid, vagy ugyanezzel az ígérettel indult el Józsi bevenni a ígéret földjét. Így kezdett el körbe-körbe vonulni a népével, ugye Jerikó körül, és kezdték megfújni a kürtöket, és Pál is ugyanezt a ígéretet kapta. Akadály az van. Az akadály legfőképpen Pálnál is a maga gyengesége. Az a nép, aki között szolgálni akar, ugyanúgy a gyűlölet, ami körülvette őt, de Isten megerősítette és megértette azt, hogy ha az Úr vele van, akkor ki lehet ellene. Neki nem volt más feladata, csak az, hogy ne félj, csak szólj. Beszélj arról, amit átéltél, amit megtapasztaltál, és meglátod, hogy lesz annak haszna és lesz áldása. Milyen egyszerű, csak tedd azt, amit mondok. És meglátod, hogy Isten megáld. Úgy, mint Jerikónál. Nem kellett más tenni, mint fújni a kürtöt. Nem kellett más tenni a prófétának, ott Ezékielnek, aki látta a csontokat, csak mit kellett tennie? Prófétálni. És megélettek a csontok. Egyetlen eszköz, amit nekünk Isten ad, hogy tegyük azt, amit ő nekünk mondott. Ez az, ami aztán a gyümölcsöt hozza a mi életünkben. És ezt tapasztalta meg Pál apostol is. És ezért mondta azt az ifjú Timóteusnak, hogy ahhoz, hogy a te szolgálatodat betöltsd, azért, hogy átéld az Isten vezetésének, az Isten hűségének a bizonyságát, ahhoz nem másra van szükség, mint arra, hogy erősödjél meg a kegyelemben, vagyis hogy bízzál az Úrban, teljes szívedből fordulj oda ő hozzá, mert erre van szükségünk. És az a közösség, amit vele átélünk, az a szoros közösség, amit megtapasztalunk az ő jelenlétében, az a csendes és szelíd hang, amivel napról napra találkozhatunk vele, ez ad nekünk erőt. És ez az, ami segít bennünket a nehézségeken, a próbákon, sokszor a kudarcokon is túljutni és győzelemre vezetni bennünket. Ezért mondja nem csak az ifjú Timóteusnak az apostol, hanem bátorít bennünket. Te annak okáért, fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben. Miért van szükségünk erre? Azért, mert így nyerhetünk erőt. Így adhat bennünk, vagy nekünk Isten bátorítást. És Pál példája minden tekintetben előttünk állhat. Ő úgy tudta végig járni az ő útját, azt mondja később aztán, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, és végezetül eltétetett nékem az igazság koronája. Eltétetett, megharcolta, de nem a maga erejéből, nem a maga bölcsességéből, hanem azért, mert kereste az Istennel való közösséget. Mert az volt a szándéka, hogy megerősödjön a kegyelemben, amit Jézus Krisztus által adott, és ez nem megy másképp, csak a hozzávaló jövetelben, az imádságban, az Úr útjának a keresésében, és Isten megadja az áldást akkor. Testvérem, a kérdés ma az, hogy keressük-e őt? Keressük-e őt? Akarunk-e megerősödni ő benne? Mert ha igen, akkor Isten áldást hoz. Nem nagyokat, nem arra kell gondolni, hogy hú, milyen nagy áldás lesz az életem, ez is lehet. De kicsi dolgokban megmutatja az ő hűségét. És leginkább abban, hogy mellénk áll. És halljuk az ő szavát, megértjük az ő üzenetét, és ő békességet ad a mi szívünkben. Ezt élte át Pál. És azt mondja Timóteusnak, hogyha meg akarod és el akarod végezni a te munkádat, bármi legyen ez a munka, amire Isten bennünket elhívott, ennek csak ez az egy útja lehet. Mert egyébként belefáradunk, elkeseredünk, feladjuk, de ha ő benne bízunk, hozzájövünk, ő akkor mindig mellénk áll, és győzelmet ad nekünk. Hát én kívánom, hogy hallgassunk az apostol szavára, mert ő átélte az életében, és hogyha mi is ezen az úton járunk, Isten nekünk is megadja ezt a győzelmet, hát adja az Úr, hogy így legyen. mind magánéletünkben, mind szeretteink életében, és mind a gyülekezet életében is. Amen.